Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunk különkiadásában a Szovátai Balázs Istvánra emlékezünk, aki 18 évesen tragikus körülmények között távozott ebből a földi világból, ahol rövid, de tartalmas életpálya jutott neki. Október 16-án lett volna 40 éves. A Balázs István és Benkő Zsolt alkotta Biszta együttes fogalommá vált. Az addig erdélyi magyar zenét immel ámmal sugárzó rádiók is egyre többet kezdték játszani, és rövid idő alatt lemezeladási rekordokat döntöttek, a teltházas fellépésekkel hatalmas rajongótáborra tettek szert. Isti minden szerzeménye sláger lett, pedig az egyszerű szöveg és könnyen megjegyezhető dallam és a tizenéves életérzés másoknál is előfordult, de a Biztáj volt az etalon. Balázs István bármi lehetett volna, mert eszes, ambiciós, szorgalmas és rendkívül szerény srác volt, szüleinek, testvérének igazi büszkesége. Túlságosan rövid élete alatt nemhogy valamit, hanem szinte mindent elmondott. Emléke halhatatlanná vált, akkori és újabb rajongói pedig rongyosra hallgatták és hallgatják lemezeit, kazettáit. Síremlékén a Szovátai temetőben az Emlékezz rám című dalának egy szakasza olvasható. Milyen kár, hogy csak emlék, írja Dancsárpát egyik megemlékezésében. Vele Benkő Zsolttal, István zenésztársával és húgával Balázs Adéllal emlékezünk. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen. Az élet veled, csak veled szép. Emléket őrzöm és várlak még. Az élet veled, csak veled szép.
Emléket őrzöm és várlak még, de te nagyon messze vagy. Hiába várom, hogy visszatér és mellettem maradj. Emléket őrzöm és várlak még, de te nagyon messze vagy. Visszatér és mellettem marad. Emlékezz rám, mert már emlék marad. Emlék marad minden pillanat, ami még benned él. Már útjaim szét váltak friss rész, szét váltak, de megmaradt egy kép, ami visszatér és mellettem marad. Emléket őrzöm és várlak még, de te nagyon messze vagy. Hiába várom, hogy visszatér és mellettem marad. Emlékezz rám, mert már I'm
Annak idején Dancs Árpád, a Sepsiszentgyörgyi Dancs Market Records igazgatója, tulajdonosa fedezte fel Balázs Istvánt.
Marosvásárhelyi Rádió sokat tett, hogy Balázs István népszerű legyen, és az együttes is a Bisztája elismert. Rengeteget játszották, népszerűek voltak Marosvásárhelyen is, és szerte egész Erdélyben. Ez egy sikertörténet. 1999 nyarán talán akkor történt, hogy vittem a szovátai üzletbe, ahol az édesanyja tulajdonos volt, árut, lemezeket forgalmazunk, mint kiadó és forgalmazó, és megkértem, hogy árulni kéne az erdélyi lemezeket, a magyarországi lemezeket, és azt mondta, ezt nagyon szívesen, nekem is van egy fiam, aki zenél. Bemutatott a strandon, egy nagy hosszú hajú volt, azt hittem kislány, először tizenvalamennyi éves lehetett, és átadott már is egy kazettát, hogy ezek az ő szerzeményei. Hazajöttem és elámultam, amikor meghallgattam, hogy milyen dallamok. Mint kezdtem gondolkozni az emlékeimbe keresve, hogy esetleg nem valahonnan inspirálódott, hát az ő szerzeményei voltak. Megjegyezhető dallam, egyszerű szöveg, és a tizenéves életérzést azt rendkívül tudta közölni a társával együtt, Zsolttal együtt. Na hát a Bisztály rövid idő alatt népszerű lett egész Erdélyben. Még azok a rádiók is, itt nem beszélek a Marosvásárhelyi Rádióról, mert ők mindig nagyon rendesek voltak ilyen szempontból, hogy játszották az erdélyi együtteseket. Minden rádió, Csíkszered, a Szatmár, mindenütt kezdték játszani. És olyan hamar népszerűségre tettek szert, hogy 2000 nyarán megcsináltam az első lemezüket, a Rég, hogy vártalak, és alig telt el 10 hónap, kevés idő alatt aranylemez lett, mindenki azt kereste. A daluk pedig mindenki dudolta, koncertekre hívták, szóval írtó felgyorsultak a dolgok. A fiú az szerény volt, a szüleinek, testvérének igazi büszkesége volt, szóval büszkék voltak a szülők rá, és népszerű ember volt, és tisztelet tudom. Na, és az történt, hogy a lemez után 18 éves életévét alig töltötte be, kapott el a szüleitől egy autót, egy nagyon gyors autót, és a társával, Zsoltival együtt talán Udvarhelyre mentek, vagy Udvarhelyről jöttek, karamboloztak és meghalt. Szóval egy félelmetes dolog volt december 3-án, mert mikor mondták, hogy Istvánka balesetezett és meghalt, hát nem jött, hogy higgyem. A második lemezük akkor jelent meg, akkor promováltuk, és nagyon aktuális lett a címe, valamit elmondani, ez volt a lemez címe, hát nem tudott mindent elmondani. De az az igazság, mi most is emlegetik, hogy Bisztály nem lesz újra kiadás, hát nem nincs meg a lemezkiadó, de a cégemnek az egyik legnagyobb sikere volt. István pedig úgy jött ide, mint haza, mi is úgy mentünk Szovátára, mint haza. Barátság volt, és nagyon jó dallamokat fabrikált, szóval félelmetes, hogy mi volt az agyába, és a szöveget is nagyon egyszerűen tudta közölni. Az emléke még mindig kísért, december 3-án mindig megrohannak az emlékek, mindig rá gondolok. Sajnos ez van, nem tudott mindent elmondani.
Ez a stílus annak idején ritkaságszámba ment, vagy már voltak együttesek, akik művelték ezt a stílust?
Ezt a stílust ők hozták. Egy nagyon egyszerű valami, dallamos minden, tehát első hallásra meg lehetett jegyezni. Hát a magyarországi együtteseket majmolta mindenki, azt próbálták utánozni, és akkor jön egy szovátai zenekar, még 18 évesre volt, egy srác, amelyik a színpadon olyan sikere van, hogy az ember csak nézett. A közönség nagyon szerette. És a dalokot pedig kérték a rádióban minden, és a rádiók játszották. Talán a Bisztája volt az egyedüli, akit agyra-főre játszottak.
Akivel beszélgettem, mindenki azt mondta, hogy egy csendes, szerény gyerek volt. Hogy lehet egy ilyenből világsikerű énekes, meg zeneszerző? Az a tapasztalat, hogy azok ott vannak mindenhol, tehát ilyen hangosak, meg azért megmutatják magukat. Ez az István pedig csendes volt, szerény volt, legalábbis más azt mondja. Ön hogy látta?
Igen, nekem is az volt az érzésem, hogy már ő sztárnak számított az erdélyi zenébe. Talán az egyetlen sztár volt, hát Anna Mari akkor volt felkapaszkodóban, de István egy olyan stílust hozott, amelyik a saját zenéje volt. Utána, ha még ért volna, ontotta volna a slágereket is. Zeneileg nagyon letisztult zenéje volt is, szövegileg is. Azt hitted először, hogy közhely, és akkor rágondoltál, hogy hát ez egy tizenéves gyereknek az életérzéses. Talán ezért azonosultak a kortársai, és az idősebb hallgatók is szerették. Hát a koncertjére alig lehetett bejutni.
A pályatársai akkor hogy fogadták el egy ilyen fiatal srácot, alig 17-18 éves, és volt, aki már előtte évekkel színpadon volt, és lehet, hogy a sikerei megvoltak, de mégsem ilyen hirtelen. Nehezteltek rá, befogadták?
Egyből befogadták, mert szerény volt. Tehát ő nem böcsködött, nem verte a mellét, hanem ő az az ember volt, aki, hát ez van, én ennyit tudok, de fogadjátok szeretettel. Később próbálták utánozni, de hát ő csak egy volt az erdélyi zene világában. Nagy veszteség, nagy veszteség.
Mi lett a társával? Ő tudta folytatni legalábbis egy ideig ezt a vonalat?
Társával én még találkoztam. Szerintem nem folytatta a zenélést, aztán lehet, hogyha megtetszik keresni, ő elmondja. Ő elment aztán egyetemre talán. Marosvásárhelyen egy emlékkoncertet is rendeztünk 2002. május 8-án. Az összes pályatársai mind ott voltak, és énekeltek, és félelmetes ünneplése volt a már nem élő Balázs Istvánnak, ami egy emlékkoncert volt, egy memória. Szóval hihetetlen, akkora ült hagyott az erdélyi zene világába, tehát egy olyan, amelyiket mindenki szeretett, és mindenki azt mondta, ó, erdélyi zene, nem. Na ez igen, arra mondták a visszájára, hogy ez jó.
Az emlékkoncertnek azt a nagy slágerét, azt ki írta?
Ő írta mind. Ő írta a számokat, aztán ugye jött a karácsony, még volt egy karácsonyi dal, amit alig fejezett be, akkor hangszereltem meg, és karácsonykor hallatszott először a rádiókban. Döbbenetes volt. Válogatás lemezekre került fel, és hihetetlen, hogy milyen gyorsan karriert futott, de hát tehetséges volt.
Balázs Istvánhoz hasonló tehetségek vannak a mai zenei világban, itt szép hazánkban, Erdélyben, Székelyföldön?
Én mondanám például a Titánt. Neki van ilyen közérthető szép zenéje, jó zenéje. Forgalmaztuk a lemezét. Talán ő az, aki nagyon ígéretes. Én látom azt a stílus, hát nem olyan biztályos stílus, de dallamos ez is jó szöveg minden, szóval. Tehát sok együttes jelent meg utána, jelentek még előadók, de nem tudták azt a szintet megfogni.
Itt van az alkalom, itt az idő, egyedül vagyok, te feltűnik ő. Gyönyörű a szeme és gyönyörű a szája, rám lesz csak állok, megnabonázom. Már régen várom és keresem őt, most megtaláltam az igazi nőt. Táncolok vele egy éjjel át, ha vele töltöm el az éjszakát. Rég, hogy vártalak már.
Másik szereplője Benkő Zsolt. Hogy tekintesz vissza most 22 év távlatából erre az együttesre?
A sírkövön látom a képét, látom a dalainknak a szövegét, az idézetet igazán. Ez egy olyan dolog számomra, ami azóta is szinte minden nap így velem van. Nagyon gyakran gondolok vissza, mert nekem végül is Isti nem mint B-Style jut eszembe, hanem István egy gyermekkori barátom volt. Együtt játszottunk kézilabda csapatban, ő igaz sportiskolában volt, én egy másik liceumban jártam, de bejártam edzeni velük. Azelőtt a szovátai csapatban voltunk egy csapatban, minden jóba, rosszba, buliba együtt voltunk. Nekünk a B-Style az egy ilyen közös kreáció volt. Én úgy emlékszek vissza, mint egy régi barátra, igaz, a tínédzserkor. Az ember az úgy van, hogy a gyermekkori barátjával tud igazi barátságban lenni, vagy a gyermekkori barátok azok, akik az igazi barátok, igaz-e. Nekem ő volt az egyik legjobb barátom, akit 18 évesen veszettem el, és a tínédzserkornak az érdekes részeit együtt éltük meg.
Hogy fogalmazódott meg, hogy ti egy együttest alapítsatok?
Szüleinktől kaptunk ilyen kis játékszintetizátort. De azzal a játékszintetizátorral nagyon könnyen le lehetett másolni különböző dalokat. Azt tudni kell, hogy Isti benne volt az iskolai kórusba is, és szerettük a hangszereket megpengetni. Nekem gyerekkoromban is gitárom volt, akkor lett ez a játékszintetizátorom. Elemet tettünk bele, kiültünk a medvetó mellett egy padra, próbáltunk két szintetizátorral zenélni, és érdekes dallamok születtek. És hogyha már volt egy érdekes dallam, akkor arra nagyon érdekes szövegeket lehetett, sokszor ilyen vicces szövegeket írni. Így születtek a dalok. Tudom, hogy a legtöbb kolléga úgy szülte a dalokat, meg a dalszerzők is általában egy nagyon szép szöveget írnak, és a szép szöveget megdallamosítják. Mi pont fordítva csináltuk. Nekünk nagyon érdekes volt, hogy kijöjjön egy jó dallam, azt a dallamot megjegyeztük, felvettük kazettára, vagy csak felbejegyeztük meg, és arra szép dallamra írtunk egy jó szöveget.
Ezeket a szövegeket kik inspirálták, vagy milyen élethelyzetek? Hát olyan fiatalok voltatok, és olyan bölcs megfogalmazások hangzanak el ezekben a szövegekben, hogy az ember csak áll és néz ki a fejéből.
Igen, jó kérdés, erről eszembe jutott egy történet, hogy Szatmár Mennyiben voltunk egy osztályfőnöki órán, meghívtak. Ott azon a hétvégén volt fellépésünk, egy irodalomtanárnő volt az osztályfőnök, és dalszöveget, versszöveget kellett elemezni a gyermekeknek. Pontosan nem tudom megmondani, hogy melyik dalunkról volt szó, de tudom, hogy kielemezték a gyerekek, hogy a költőnek a lelkében mi volt, a szívében mi volt, és ezek a gyerekek megkérdezték, na most itt a szerző. Mi ezeket az elemzéseket írtuk, és kell tudni, hogy Isti, ő járt szavaló versenyekre, és első díjakat hozott el mindig, szóval ő az irodalomban teljesen otthon volt, inkább én reális voltam, ilyen matekből, fizikából jártam olimpiászokra, ezek a gyerekek nagyon szépen elmagyarázták, és kérdezték, hogy mennyi köze van az igazsághoz, hát semmi nem volt. Nekünk a szívünkben, zsákunkban egyáltalán nem olyan dolog volt. Mi ott voltunk egy buliba, jött egy olyan ritmusú szám, amire pontosan talált az a dal, amit mi kitaláltunk. Ott volt a dallam, és kezdtük el a szöveget rakni, és mondtam én egy mondatot, az jó volt, oké, tovább. Akkor következő mondat, így játékszerűen rakódott össze a dalszöveg, és így születtek a dalok. Mi nem voltunk szerelmi csalódottak, nekünk nem voltak ilyen megélt élményeim, amelyek a dalokban volt. Az ember hallotta, hogy jó szó, szépen szól, tényleg jó a dallam, talál a szöveggel, és az az érdekes, hogy megvan a dallam igaz, és jön egy jó szöveg, hogy adja a ritmusát, de egy picit azért a dallamon kell változtassál, mert ha nem adja. De mivel mi találtuk ki az öt két napát, akkor nekünk egyszerű volt azon változtatni, semmi zeneszerző vagy szövegírő nem sértődött meg, de teljes egészében írtuk a dalok szövegét.
Bizonyára annak idején más jelentettek ezek a szövegek, de ha ma visszahallgatod, tudva az elmúlt 22 évet is, vannak áthallások benne, nem?
Vannak, és egy nagyon érdekes dolog, hogy mai napig, legutóbb a tegnap írt rám valaki, hogy éppen ezt a dalt hallgatom, hogy vagy, mit csinálsz. Szóval a mai napig az emberek, az a korosztály, aki akkor ezen nőtt fel, idősebb korosztály, fiatalok ritkábban olyanok, akik nem kapták el ezt a bíztály korszakot, de tényleg az a korosztály, ez mai napig így megkeres Facebookon, hogy te épp ezt hallgatom, mit csinálsz, hol vagy, hogy megy sorod, úgyhogy jó érzés erre így visszagondol. Én is szoktam úgy, hogy pár száz kilométeren keresztül, ameddig megyek az autóba, azokat hallgatom, és visszagondolok különböző koncertjelentekre, sokszor eszembe jutnak különböző alkalmak, amikor otthon a szobában próbáltuk a dalokat, énekeltük, sokszor vitatkoztunk, hogy melyik verzió jobb. Tudni kell, hogy ezeknek a daloknak a zenéje, maga a felépítése, a konstrukciója, az úgy született, hogy a kettőnk stílusának az ötvözetéből, hogy egyikünk szeret inkább a dallamosabb, puha dalokat, én például az akkori house-ot szerettem jobban, és akkor a kettőnek lett egy ilyen érdekes ötvözete, ez volt a bíztály. Ez a periódus épp egy olyan korszak volt, amikor mi zenéltünk, amikor tényleg annak volt a nyara. Mi pont jó időben, és eltaláltuk azt, amit csináltunk, és így lett a bíztály. Sokan kérdezték, hogy mit csinálnánk ma, hogyha folytatódott volna, ha meglettünk volna, ha így lett volna, úgy lett volna. Hát erre nagyon nehéz válaszolni, de az biztos, hogy volt szerződés ajánlatunk Magyarországról, be volt ütemezve a szerződésnek az aláírása, a részletek megbeszélése, úgyhogy biztos, hogy Magyarországon folytattuk volna, hogy onnan mi lett volna, az már csak kérdőjel alatt van.
Ti akkor tudtátok, hogy egy új stílus teremtettetek?
Igen, ez egy B stílus volt igaz-e? És mi nem próbáltunk megfelelni senkinek. mi a saját magunk ízlésének, de egyszerű volt a szöveg. És láttuk, hogy énekelnek, és már szívükből, lelkükből éneklik a negyedik refrént, akkor nekünk is kedvenc dalunk lett. Akaratunk ellenére is abba az irányba mentünk el. Úgyhogy ez a stílus, ez inkább a közönségnek a kérésére volt indirekt módon, hogy ebbe az irányba mentünk el. Hogyha az első daltól az utolsó dalig meghallgatjuk a B-side dalokat, látszik egy ilyen érdekes fenomén, ilyen stílusváltás elmegy, de leköveti az akkori trendet is.
Az akkori kollégák konkurenciát láttak bennetek, vagy úgy elfogadták, hogy van egy ilyen is, és virágozzon 100 virág, hát mindenki megfér a piacon.
Mi úgy éreztük az akkori kollégákkal, hát több koncerten találkoztunk, és mindig együtt énekeltünk, együtt partiztunk, hogy ők barátot látnak bennünk. Azt éreztették, hogy ők korba idősebbek, akik idősebbek voltak igaza, és hogy nekik nem 100-on valahány, hanem 300-on, meg 400 valahány fellépésük van, de ez tény volt, tehát ezt tudtuk. Mi is egy pár évig őket hallgattuk, aztán megjelentünk mi, eljutottunk arra a szintre, amelyiken voltunk, mindenki tudta, hogy a fellépéseken ki énekel utoljára, vagy hogy énekel, és akkor megvolt ez a rangsorolás, ezt nem tettük szóvá, tudtuk ki mit tud, ki mennyi pénzért énekel, ból is lehetett érezni a rangsorolást, de nem volt soha ilyen negatív élményem, hogy valaki most haragszik, mert megjelentünk. Mai napig jó barátságot ápolok az akkori kollégákkal.
De nem volt egy kicsi féltékenység, hogy ti hamar lettetek sztárok? És lehet, hogy volt olyan, amelyik 3-4-5 évet kellett várjon az első nagy sikerre.
Nem került szóba, nem is gondolkoztunk ezen, és mi soha nem hasonlítottuk magunkat senkihez. Próbáltuk képviselni, akik voltunk, próbáltuk azokat az akadályokat, voltak nekünk is akadályaink, próbáltuk azokat leküzdeni, hogy minél több időt tudjunk szentelni a zenének. Akkor emlékszem, hogy középiskolás voltam, bent lakásban laktam Székely udvarhelyen, Isti is egy ideig, aztán utána kint lakásba kellett folytatni, a bentlakási szabályoknak nem felelt meg az, hogy én stúdióba megyek épp akkor, amikor szilencium van, vagy mit tudom én, milyen belső program van, meg 10-kor villanyoltás, hogyha mi ott voltunk épp a stúdióban 12-ig, az a bentlakásban nagyon nehezen működött. Tudom, hogy a szüleimnek is hatalmas kihívás volt ezt a rengeteg igazolást legyártani szobátáról, hogy eljutatni, abban az időben nem úgy volt, hogy mobiltelefonon felhívott, fix telefon telefonáltál meg. Nem feltétlenül értették meg a tanárok is, hogy matek dolgát kell írni, akkor nekünk miért van éppen Marosvásárhelyi napokon fellépésünk, meg miért nem halasszák el, hát meg volt, emlékszek, olyan összetűzés is, amikor valamelyik tanárnak mondtam, hogy nem mehetek el erre a fesztiválra, akkor a Duna TV-s interjún meg fogom mondani, hogy hát a kiplakátolt B-Style koncert elmaradt, mert a magyar tanárnő nem hajlandó el engedni, vagy nem is tudom, milyen tanárnő volt. És tudom, hogy voltak ilyen pikáns válaszaink, de kiküzdöttük magunknak, amiért kierőltettük, sokszor többet is, amennyit normálisan lehetett volna, de megcsináltuk, amit kellett.
Mi is itt egy nagyon csendes visszahúzónak láttuk. Te hogy láttad a barátja, aki nem sülve főve voltatok együtt, de azért nagyon sok időt együtt töltöttetek?
Hát talán sülve főve. Együtt voltunk, rengeteg időt töltöttünk együtt. Nem voltunk visszahúzódottak. Én nem úgy emlékszek vissza. Nem ragadt a szó belénk soha. A mondani valónk volt korosztálytól függetlenül tiszteletudóan, de megmondtuk, amit meg kellett mondani. A felnőttek inkább ilyen pimasznak vagy rámenősnek tudhattak, vagy legalábbis úgy gondoltuk, hogy úgy könyvelnek el minket akkor.
A csajok ragadtak rátok, ti ezt éreztétek gondolom, és úgy rájátszottatok a dologra, vagy ti csak hoztátok magatokat?
Hát én szerintem egy zenei szereplőnek ez a velejárója. Színpadon vagy, van egy elismerés, autogramot kérnek, rádióinterjúk, videóklip forgatás. Ez a velejárója, de én szerintem korrektül kezeltük.
Amikor megtörtént a balesete Istinek, abban maradt neked a zenei karriered, vagy ma is valamilyen szinten között van a zenéhez?
Rövid időn belül nagyon sok megkeresésem volt, hogy próbálj csatlakozni valamelyik csapathoz. Az első évben diplomatikusan visszautasítottam őket, hogy hát most erre gondolni sem akarok, mert gyászolok, és egy év után majd beszélünk. De én mindig tudtam, hogy maga ez a színpadra állás az akkor befejeződött. Egyetlen egy alkalommal még álltam színpadra a búcsú koncerten. Én ezt már akkor tudtam, hogy nem fog többet énekelni.
Most mivel foglalkozol?
Érettségiztem utána igazán. Temesvárra kerültem egyetemre, 5 éves egyetem volt, akkor ott lett kapcsolatom, barátnő, ott lett munkahelyem, doktorátus, Másik munkahely, most ott vásároltunk lakást, most van feleség, gyerek, úgyhogy ott ragadtam. Annak idején, szerintem 10 éve, az akkori mezőgazdasági minisztérium, és még volt más minisztérium is, aki próbált ezzel a gazdaságfejlesztési program előkészítésével foglalkozni, meg a falugazdász programot átozni határon túlra, és én voltam, és még 2 kollégám, akivel vállaltuk ezt a szerződést, hogy leírjuk a forgatókönyvét annak, hogy hogyan lehet minél hatásosabban kivitelezni a falugazdász hálózatot Romániába. És a mi javaslatainkat így folyamatosan építettük be. Bánságban én vagyok a falugazdász, igen, megmaradtam. Emellett ügyvezető igazgatója voltam a Bánsági Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesületének. 2021-ben megválasztottak az egyesület elnökének. Ez egy regionális szervezet, 8 alszervezetet foglal magába. Több 100 ember van abban az időben, amikor átvettem, 3000 gazda volt. Csak hogy tudjuk, hogy a mezőgazdaság milyen irányba halad. Kis gazdák eladták a földet, bérbadták a földet, most már kis parcellán bánságban nem lehet meglenni. Abba az irányba mozdult el a dolog, igaz-e, hogy most már leapott egy pár száz gazdára a bánsági magyar gazdák száma. A földterület nagysága az megmaradt, de csoportosultak, igaz-e. És emellett a nitrogénművek műtrágyagyártó cégnek, Romániai Genezis Trade Romániának vagyok a regionális igazgatója a bánságban. 2 raktárbázis tartozik hozzám az összes alkalmazottal, ez a főállásom, ebben dolgozom.
Ezt csak azért kérdeztem, hogy ennyi elfoglaltság mellett az ember még néha gondol arra, hogy jó volna zenét is szerezni, vagy tovább vinni valahogy azt a fiatalkori kellemes perceket, amit gondolom okozott az a szövegírás, éneklés, szereplés.
A szövegírás meg a zeneszerkesztésben már nem gondolkoztam. Az együttes, ahogy lejárt, én azt gondoltam, hogy ez egy nagyon sikeres periódus volt. Ezt Istivel ketten csináltuk, ez a periódus lejárt. Arra nem gondoltam, hogy ezt folytassam, és mai napig mindenhol ott a zene. Szóval a zenét azt szeretem, több stílust hallgatok. Az embernek én szerintem erőt ad, hogyha az ember szomorú, akkor is zenét hallgat, nagyon vidám, akkor is zenét hallgat. A zene az az életem része, az nem fog elmúlni soha, de mint aktív szereplője ennek a műfajnak már nem leszek.
Így, hogy közeledik az évforduló, azok a rémképek feljönnek néha.
Beszéltem olyan kollégával is, aki végül így orvosi útra lépett, aztán pszichológiával is foglalkozik. Kérdeztem, de ez normális, természetes, hogy nekem hogy minden nap eszembe jut. És mondta, hát igen, szokták volna, az idő begyógyítja, stb. Ez egy tény az ember életében, az a baleset. Persze, hogy az első pár évben a baleset jutott eszembe, meg az emberi hiány, meg inkább az, hogy elvesztettük Istit, az, hogy Isti már nincs velünk, de ez sem egy helyes kifejezés. És mi is velünk van mai napig, vagy legalábbis velem, hanem fizikailag, hogy nincsen. Fizikailag, hogy ő annyi volt, és akkor az emlékek azok egy idő után ismétlődnek, úgy szokták mondani, de mai napig vannak olyan emlékek, amit úgy gondolom, hogy még nem jutott eszembe eddig. Egy valamilyen szituáció kihozza, hogy eszembe jutott ez a valami, ami 22 év alatt egyáltalán. Nem kezelem úgy, mint seb, az egy emlék, ez történt, gyerekkori barátom volt Isti, és szerintem mindig velem marad. Mikor tehetem, kijárok a temetőbe, ritkán járok szobátára, de kimenjek a temetőbe, hallgatom a dalokat, szerintem így Isti mindig velem lesz.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Érzem, hogy valamit mondanék neked, ami bántja a szívem és fáj nekem. Szeretlek, hidd el, oda vagyok, érted, remélem, most már te is megérted.
Megpróbálok mindent végre, figyelj rám, és vedd már észre azt, amit érzek és gondolok, ha kéred, mindig ott vagyok.
Valamit elmondanék neked, ami bántja a szívemet. Tudod, hogy te vagy mindenem, neked adnám az életemben. Valamit elmondanék neked, ami bántja a szívemet. Tudod, hogy te vagy mindenem, neked adnám az életemben.
Mondanék neked, ami bántja a szívem és fáj nekem. Szeretlek, hidd el, oda vagyok, érted, remélem, most már te is megérted.
Megpróbálok mindent végre, figyelj rám, és vedd már észre azt, amit érzek és gondolok, ha kéred, mindig ott vagyok.
Valamit elmondanék neked, ami
Balázs Adél még kicsi gyerek volt, amikor 22 évvel ezelőtt a bátyja elment, de gondolom, hogy azért egy kislánynak is vannak emlékei a testvéréről. Te hogy láttad a bátyádat? Ha jól tudom, 8-9 éves lehettél akkor.
Igen, amikor Isti meghalt, akkor én 9 éves voltam. Én Istit nagyon szerettem, sokat foglalkozott velem. Minden közös játék ugye az elején jól indult, aztán a végére ilyen fiú-lány testvér viszonyhoz híven összevesztünk. Én persze rohantam édesanyámhoz árulkodni, és tetszett, hogy mindig az volt a válasza, hogy Isti, ne bosszansd Adélkát. Ő meg kacagta, hogy milyen butaságokon sértődtem meg, de a végén mindig megölelt, megpuszilt, és ugye gyorsan kibékültünk, lehetett folytatni a játékot. Ez inkább akkor volt, mikor én is kisebb voltam, óvodás. Később, amikor kezdett ő is komolyabban foglalkozni a zenével, akkor nagyon sokszor elhúzódott a szobájába. Ott gyakorolt ugye a szintetizátorán. Én ilyenkor ki voltam tiltva a szobából, de miután befejezte, mindig szánt rám időt. Én úgy nőttem fel, hogy nálunk mindig maximumon dübörgött a zene, rezegtek az ablakok, de ez engem nem zavart, mert úgy éreztem, hogy élet van a házban. Inkább akkor éreztük csendesnek, amikor Isti nem volt otthon. Amikor ő nem volt otthon, akkor olyankor belopóztam a szobájába, tettem én is zenét, és táncoltam. Isti mondjuk ezt jóvá hagyta azzal a feltétellel, hogy mindent a helyére vissza kell tegyek.
Vele együtt nem zenéltél?
Vele együtt nem, azért, mert még túl kicsi voltam, viszont neki ez egy terve volt, hogy később, amikor én is betöltöm legalább a 12 évet, akkor szeretne bevenni a csapatba, akár úgy, mint énekest, és úgy, mint táncost is, mert mindkét dolog nagyon közel állt hozzám. Na de erre sajnos már nem került sor, viszont a zene és a tánc a mai napig fontos szerepet játszanak az életemben, mert hát ugye így nőttem fel Isti által.
Te hogy emlékszel, Isti mikor kezdett komolyabban foglalkozni a zenével? Hány éves lehetett?
Isti nagyon kiskorában kezdett foglalkozni. A szüleim úgy mesélték nekem, amikor egy kicsit magára hagyták, kiszedte a konyhában az edényeket, és azokon kezdett dobolni. Később is mindig valami dúdorászott énekelt. Aztán vettek neki egy kisebb szintetizátort, és felfigyeltek, hogy mennyire ütemesen játszik rajta. Később járt zongoraórákra, hogy az alapokat tudja megtanulni, de utána teljesen autodidakta módon foglalkozott ezzel, és fejlesztette magát.
Én úgy tudom, hogy irodalom órán is jeleskedett, és vitték mindenféle versenyre, nem csak zeneire, hanem irodalomból is.
Igen, Isti ebből a szempontból is nagyon tehetséges volt. Már óvodás korában is meglepően hosszú verseket tanult meg, majd iskolás korában járt szavaló versenyekre, ott is kiemelkedő eredményeket ért. El. A szókincse az mindig választékos volt, ez sokat segített neki később a dalszövegírásban is. A dalszövegírása sose úgy történt, hogy eldöntötte, hogy ír egy dalt, és akkor leült, hanem általában, ha valami eszébe jutott, akkor azt gyorsan lejegyezte egy szalvettára, vagy ami éppen kéznél volt, hogy ne felejtse el, és amikor hazaért, akkor kidolgozta zenével együtt. Olyankor nem lehetett zavarni.
Én úgy emlékszem, hogy a Biztály az nagyon hamar úgy berobbant. Amikor megjelent az első CD-ük, nagy sikert értek el vele. Ez megváltoztatta?
Szerintem pont olyan maradt, mint azelőtt. Isti jól tolerálta az ismerettséget, nem volt nagyképű, még jobban koncentrált a zenére, és fejlesztette magát. Igazából annyira zsúfolt programja volt, hogy nem is vette észre, hogy mi zajlik körülötte. A sport és a zene az teljesen lefette a mindennapjait. Délelőtt ugye iskolába járt, délután voltak edzései, kézilabda edzések, hétvégén pedig a fellépések, úgyhogy szerintem neki nem is volt igazán ideje, hogy ráeszméljen, hogy mi zajlik körülötte, csak végezte a feladatait, és ugye mindenbe próbált maximálisan helytállni.
Az iskolában hogy tudott teljesíteni, mert aztán egy idő után nagyon sűrűk lettek ezek a fellépések, meg ilyen karitatív rendezvény, olyan megmutatkozási lehetőség. A tanárok nem szóltak, hogy most el kéne dönteni, hogy diákok vagyunk, vagy sztárok?
Ugye a legtöbb ilyen esemény, meg koncert az azért nyáron történt, gondolom, mert ugye ezekre annyira nem emlékszem, és hétvégén próbált ezeket megoldani.
Mi volt az álma? A zenében képzelt el a jövőt?
Mindenképpen a zenében. Tehát ő sok mindenhez értett az iskola keretein belül is, de aztán körvonalazódott, hogy a zene az, ami közel áll hozzá. Neki nagy tervei voltak, szeretett volna később saját stúdiót, ahol producerként dolgozik, és nem csak Romániában, de Magyarországon is ismerté szeretett volna válni.
Volt is ajánlatuk, hogy legyen szerződésük külföldi zeneműkiadóval.
Igen, én is úgy emlékszek, hogy már el volt indítva ez a szál, hogy Magyarországon is tudjanak érvényesülni, csak sajnos ugye közben jött a baleset, és akkor emiatt ez nem tudott megvalósulni.
Sok barátja volt? Azelőtt, mielőtt úgy berobbantak a köztudatba.
Én úgy emlékszem, hogy igen. Ő mindig egy ilyen központi szereplő volt a baráti társaságban, meg az osztálytársak körében is. Hozzánk is látogatóban nagyon sok barátja érkezett. Ugye voltak már eleve ezek a születésnap ünneplések, akkor is hát én legtöbbször ki voltam tiltva, de amikor mégis sikerült részt vennem egy-egy vacsorán, épp az elején, akkor ott tényleg sokan voltak, és én úgy gondolom, hogy neki sok barátja volt.
És ezek meg is maradtak a pályája alatt? Vagy ahogy elkezdett híresebb lenni, akkor más barátok lettek?
Hát ugye Zsolt, ő mindenképpen megmaradt, mert ő egy nagyon fontos ember volt az Isti életében. Én azt hiszem, hogy megmaradtak nagyjából a régi barátok is, viszont lettek újak, tehát a zenetársai, Dancs Anna Mari, Bodoni Ildikó, MC Buddy, az Insect, ők is mind nagyon szerették Istit.
Amikor megszületett az első általunk is ismert zeneszám, ezt hogy tálalta a családnak? Vagy ki volt, aki előre meghallgatta, esetleg véleményt mondott róla? A család, vagy valaki zenei hozzáértő, vagy kivel volt bizalmas?
Minden zenét, amit ő megírt, azt először a családnak mutatta be, sőt, talán legelőször édesanyám hallhatta, viszont mi már ugye napokkal, hetekkel azelőtt hallottunk egy-egy dallamot, egy-egy vers szakot úgymond, ami benne lesz a szövegben, de nem tudtuk még, hogy ebből mi fog összeállni. Amikor ő elkészült a legelső zenéjével, a Rég, hogy vártalak című dallal, akkor bemutatta a családnak, és mivel mindenki támogatta ebben, akkor ugye a barátoknak is, meg ugye a szűk ismeretségi körben másoknak is megmutatta, akik nagyon bíztatták, mindenkinek tetszett ez a dal, kapott ezzel egy motivációt, hogy folytassa, és hogy próbáljon még többet gyakorolni, még jobb zenéket írni, és hogy akkor valamilyen módon induljon el ezen a pályán.
A tanárok is bíztatták? Zenetanár például, irodalomtanár?
Ezt most nem tudom konkrétan, de szerintem igen, hogyha egyáltalán ezt az ötletét ő akkor előterjesztette, vagy lehet már csak a dalokkal mutatkozott, nem tudom ezt.
Hogy jutottak el a dalai Dancs Árpádhoz?
Édesanyámék vezettek egy üzletet, és Dancs Árpád odahozott CD-ket és kazettákat, és akkor ugye édesanyám kapva ezen az alkalmon egy CD-t átadott Dancs Árpádnak, Istinek néhány dala volt rajta, és talán a történet úgy folytatódott, hogy még haza sem ért egészen Dancs Árpád, ugye az autójába meghallgatta, és akkor már is visszatelefonált, hogy hát meglepődött, hogy milyen tehetséges Isti, és hogy mindenképpen vegyék fel együtt a kapcsolatot.
Ti mit éreztetek ebből a nagy sztárságból? Tehát ők tudták abban a korban, hogy ennyire sokan kedvelik, és hogy ennyire rendkívüli zenét írtak? Mert úgy mondják, hogy ők akkor egy stílus teremtettek.
Én, mivel kicsi voltam, ugye ebből olyan sokat nem éreztem, én csak azt vettem észre, hogy az én barátnőim is megkérnek, hogy Istitől kérjek egy autogramot. Nem tudtam, hogy ez miért olyan fontos, hát ugye én vele egy házban éltem, számomra ez nem volt olyan nagy dolog. Persze, ha örömet tudtam okozni, akkor kértem autogramot, és továbbítottam én is a barátnőimnek. Viszont anyukámék, ők látták és tudták, hogy Isti előtt nagy jövő áll, mert amellett, hogy tehetséges volt, nagyon ambiciós, tényleg ő akkor mindent rátett erre, és ezt gyakorolta.
Anyudék minden dátumot, minden mozzanatot tudtak és vezették, hogy mikor, mi történik körülötte.
Persze, ők teljes mértékben mellette álltak. Egyedüli probléma ezzel csak az volt, hogy ugye a család élete is teljesen felfordult, mert sokkal pörgősebbé vált. Annak ellenére, hogy ők Istit támogatták, mégis minden egyes fellépés egy stresszel járt, mert aggódtak, hogy ugye utazni kellett, hogy megérkezzenek, hogy minden rendben legyen. Sokszor olyan helyekre kellett elmenni, ahol a szüleim nem is jártak, és akkor izgultak azért is, hogy sikeresek legyenek ott, hogy éppen hazaérjenek is. Azért ez egy fárasztó szakma volt, és hogy Isti is ezt tudja bírni.
egy-egy koncertre, vagy legalábbis egy ilyen nagyobb koncertre elvittek?
Igen, persze, tehát ami nem volt messze itt a környéken, én is részt vettem a koncerteken, nagyon szerettem én elsősorban bulizni. Tényleg akkor kicsi voltam, de már akkor ilyen jól eső érzés volt az, hogy körülöttem az a sok ember, hogy kívülről énekli Istinek a dalait, és ugye én akkor még nem tudtam, hogy mit jelent a siker, vagy mit jelent az, hogy valaki ilyen szintekre jusson, de jól esett, hogy szeretik ők is a testvéremet.
Mire emlékszel arról a december 3-i eseményről, amikor megtudtátok, hogy balesetet szenvedtek?
Ugye sokan azt gondolnák, hogy mivel kicsi voltam, valószínűleg nem emlékszem annyira a történtekre, viszont sajnos az első szótól az utolsóig minden kristálytisztán bennem él. Ezt úgy tudtuk meg, épp egy román leckét tanultunk édesanyámmal, amikor ugye szólt a telefon, hogy Isti balesetezett. Édesapám rögtön ugye ment, hogy nézzék meg, hogy mi a helyzet. Édesanyám, nagymamám és én vártuk, hogy mi történt. Egyikünk se gondolt ennyire súlyos dologra, viszont sajnos jött aztán a következő telefon, hogy Isti meghalt. Mindenkit ugye nagyon rosszul érintett. Nem is tudom, mi volt fájdalmasabb, szembesülni ezzel, hogy többet Istit nem fogom látni, vagy inkább az, hogy a szüleimet láttam ennyire rossz állapotba. Engem is megviselt akkor ez az egész tragédia, főleg amiatt, hogy tényleg utána a teljes családi életünk megváltozott. Nem volt semmi olyan esemény, ami igazából boldog kellett volna legyen, nem tudott már az lenni, mert ugye mind éreztük Istinek a hiányát. Ugye rásegített az is, hogy pont decemberben, amikor a sok ünnep, a Mikulás, a karácsony közeledtek, és akkor azok úgy teltek el, hogy csendben ült a család, és sírtunk, mert Isti annyira központi eleme volt a családnak, tényleg olyan vidámságot hozott mindig az ilyen családi körbe, hogy nagyon hiányzott ez nekünk. Igazából én akkor nem is, hanem később ilyen 16 éves koromban, úgy akkor törtek rám ilyen pánikszerű rohamok, amikor úgy igazából kezdtem felfogni, hogy ez mit jelent, meg kezdtem többet gondolkodni, hogy milyen lenne, ha Isti még élne, hol lennék akkor én, vagy hol lenne ő. Ugye, amikor valaki előtt egy ilyen ígéretes jövő áll, és ilyen beteljesületlen lesz az egész, akkor az egy fájdalmas pont. Az is igaz, hogy ugye Istinek az volt az egyik nagy álma, hogy a zeneterén sikeres legyen, a másik pedig, hát ilyen 18 éves fiúhoz híve, hogy végre megkapja a jogosítványát, és legyen egy autója. Na már az autó miatt ugye a családban is sok veszekedés lefolyt, mert édesapám szeretett volna egy minél biztonságosabb, minél erősebb autót vásárolni, de neki megvolt a kedvenc, hogy ő milyent akar, és nem tágított abból. Sajnos édesapám is bele kellett ebbe menjen, mert egyszerűen mást nem fogadott el Isti. Na de amikor megkapta a jogosítványát és az autót is, mesélte édesapám, hogy azt mondta, hogy pont utána jelent meg a második albumja is, azt mondta, hogy úgy érzi, hogy ő a legboldogabb ember most jelenleg a Földön. Tényleg, ha végignézzük ezt az életutat, ezt a 18 évet, akkor én is úgymond azzal vigasztalom magam, hogy nem volt egy hosszú életút, viszont annál tartalmasabb, és hogy ő tényleg, amit szeretett volna elérni, azt sikeresen véghez vitte.
Ti tudjátok a daloknak a megszületése körülményeit, és bizonyára elmondta, hogy mit miért, úgy írt, miért ilyenek a dalok, amilyenek. De most hallgatva, 22 évvel a halála után, gondolom, hogy nektek is más mondanak ezek a dalok. Áthallások vannak azért benne.
Igen, persze, tehát a legtöbb dal a régen úgy hangzott, mintha egy ilyen szerelmi vallomás, vagy a szerelemről szólt. De például, hogy emlékezz rám, mert már emlék maradt minden pillanat, ami még benned él. Ez a szöveg található a sír feliratán is. Most már teljesen más értelmet nyert. Vagy az, hogy valamit elmondanék neked, akkor ott is ugye felmerül a kérdés, hogy mit akart még elmondani, és hogy miért nem tudta elmondani. Igen, más szemszögből hallgatjuk most már a dalokat.
Sokan kimennek a sírjához november 1-én, vagy december 3-a körül?
Igen, még a mai napig sokan tiszteletüket teszik előtte. Sajnos most már édesanyám sem él, viszont mindig, amikor ilyen megemlékezés volt, vagy a november 1, vagy a december 3, akkor sokszor már korán kimentünk, és szinte végig estig ott voltunk, mert úgymond édesanyámnak, meg a családnak is jól esett látni, hogy milyen sok barátja, meg osztálytársa, meg ismerős kijött, egy-egy szál virágot hozott, virágozott, vagy gyertyát gyújtott a síron. Talán ez a legjobb visszaigazolás, hogy ő tényleg egy jó ember volt, akit sokan szerettek, és sok embernek hiányzik. Én is minden évben a Facebookra ki szoktam tenni a képét, vagy egy-egy dalát december 3-án, azért, hogy az emberek ne felejtsék el, még emlékezzenek rá, és tényleg minden egyes alkalommal, még a mai napig is kapok olyan üzeneteket, vagy olyan történeteket Istiről, amiket ugye most kezdenek elmesélni, és még nem hallottam. Tehát azt jelenti, hogy tényleg olyan sok emberrel volt kapcsolatban, és olyan sok pozitív élmény fűződik hozzá, hogy még mindig ennyi év után is tudnak nekem mesélni.
A szobája is úgy maradt, ahogy hagyta itt 22 évvel ezelőtt?
A szobája, ahol ő élt és lakott, tehát abból a házból mi el kellett költözzünk, mert az a ház a maga ürességével, a maga szomorúságával egyszerűen nem tette lehetővé, hogy a család tovább ott éljen, viszont ahová költöztünk, ott kialakítottunk egy szobát Istinek az emlékére, azokkal a bútorokkal van berendezve, a képei ki vannak nyomtatva ilyen 2 méteres nagyságban, minthogyha ott lenne, tehát ugye mi is próbáltunk kapaszkodni még, amiben lehet, hát úgymond egy emlékszobát alakított ki neki. Ott vannak a kedvenc ruhái, cipői, amikbe fellépni járt, az újságcikkek, amik valaha is megjelentek róla, a rengeteg levél, amit a rajongóktól kapott, az aranylemeze, amit kapott, tehát minden, ami hozzá fűződik, a szintetizátora, és ezt így próbáljuk megőrizni.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Ma a szovátai születésű Balázs Istvánra, a Bisztály együttes 18 évesen elhunyt tagjára emlékeztünk, Dancsár Páddal, albumai kiadójával, Benkő Zsolt baráttal és zenésztársal, valamint Balázs Adéllal, húgával. Idén lett volna 40 éves. Emlékét örökre szívünkbe zárjuk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyirádió.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!
Valahol a fellegekben egy új élet vár ma rád. Emléket szívünkben egy életen áll. Mosolyod, őrzik a színpadunk, hangod a lelkünk mélyén, nem felejtünk el, valahol biztosan hallod az énekünk. Valami megszűnt egy éjszakán, látod fájó szívvel, gondolunk te rád, igaz jó barát.
Ezer csillag őrzi az álmodat, lehúnyt a két szemét az ég, s te vagy az áldozat.
Valahol a végtelenben örök életre találtál, dalait tükröznek mindent, amit te voltál.
Hideg van, fúj a szív, siad a nagy világ. Miért kellett elmenj, mondd, miért kellett itt hagyd, te jó barát. Mosolyod őrzik a színpadok, hangod a lelkünk mélyén, nem felejtünk el, valahol biztosan hallod az énekünk. Valami megszűnt egy éjszakán, látod fájó szívvel, gondolunk te rád. Én
mosolyod őrzik a színpadok, hangod a lelkünk mélyén nem felejtünk el, valahol biztosan hallod az énekünk. Valami megszűnt egy éjszakán, látod fájó szívvel,
örökre itt hagytál. Azt mondtad, valamit elmondtál.